Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Programról, a kormányzás érdekében van-e már szó? Vagy arról már letettek?
Nem, pont fordítva. Mindig azt mondják nekem, hogy amikor ilyen belső technológiai kérdésekről beszélünk, hogy gyorsan forgassam át, hogy most ugye minden nap majdnem vidéken vagyok, különböző nagy fórumokon lépek fel, és az emberek többsége tényleg ma azt kérdezi tőlünk, vagy azt látom, hogy nagyon sok az elégedetlen ember, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy rossz fele mennek a dolgok, hogy ami történik, ez egy látszat politizálás. És hogy mikor beszélünk már arról, hogy milyen Magyarországot akarunk. És tényleg megdöbbenéssel nézem azt, hogy az oktatási rendszerből kivont pénzek alapján milyen, merre fele megy oktatás. Nézze meg ezt, ami a PISA jelentés kapcsán itt megjelent. Tényleg tragédia felé megy a magyar oktatás. És mégis, mintha ezt én csöndben tűrnénk, te klassz, mert közben harcolunk egy 87 éves amerikai emberrel, aki ugye most jó távol van tőlünk. Az egészségügyben elképesztő állapotok vannak. Tehát mi azt szeretném mondani, hogy én minden nap elmondom egy nagyon hosszú gondolatsorban, tehát meg kell összefoglalni, hogy igen, a Tegyünk Igazságot program marad, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk azt az egyszerű tényt mindenhol érvényesíteni, hogy zárjuk az ollót Magyarországon, mert a legnagyobb probléma az egyenlőtlenség. Túl sokan vannak alul, akik a létminimum környékén élnek, és egy nagyon szűk kör gyarapszik csak Magyarországon. Ez szerintem tartalmilag a legfontosabb. Ha most arra fele fog menni, hogy árnyék kormány, gondolom erre akart.
Nem, még nem? Azt akartam megkérdezni, hogy milyen volt Hiller István arca, amikor Gyurcsány Ferenc beindította a határon túli magyar szavazatok megvonásáról szóló újabb kampányát. Hiller István többször ült itt, és hát én úgy vettem észre, hogy nem ezt az irányt.
Nem. Mi sem ezt az irányt képviseljük, és megmondom őszintén, amikor úgy van vele egy átlag magyar ember, hogy nem mindig ért Gyurcsány Ferenc mozgását, akkor pont ezek azok a tételek, amik miatt úgy gondoljuk, hogy egy nagyon rossz időpillanatban felvetett, rosszul megkomponált kérdés volt. Ezt a kérdést föl kell tenni békeidőben, ezt a kérdést úgy kell föltenni, hogyha hozzányúlunk egyébként az választási rendszer egyéb dolgaihoz. Legyen az például a külföldön tartózkodó emberek szavazati joga, akkor ebben a kérdésben lehet egy széles társadalmi vitával valamit tenni. Amikor ilyen aktuál politikai céllal bedobunk egy ilyet, ez nagyon nagy hiba, helytelen, nem értünk vele egyet, tehát még egyszer mondom, magával a módszerrel sem. Tartalmilag meg azt állítjuk, és ezt mondjuk, hogy ennyi felelősséggel kell lennünk a magyarság szemben, tehát ez egy fontos kérdés, és semmiképpen se lehet most a választási kampányban arról beszélni, hogy szerzett jogokat hogyan vonunk vissza, vagy veszünk el. Ez nem lehet téma.
Lehet arról beszélni, hogy szerzett jogot
nem
veszünk vissza?
Máskor elő kell készíteni azt a dolgot, hogy akkor lehet egy társadalmi vita. Ez egy olyan horderejű kérdés, azt gondolom, hogy erről valóban meg kell kérdezni az embereket, hogy mit is, hogyan, miképpen gondolunk.
De ha másképp gondolják, akkor az megint a szerzett joghoz vezet vissza. Azt visszavonatni bármilyen módon.
Nem, jó, akkor inkább fogalmazok valóban helyesen. Ez most nem kérdés, és nem is szabad ezt a dolgot ilyen módon felvetni. Az pedig nyilván egy másik véglet, amikor azt mondja valaki, hogy még ennél is több jogot kéne kapni. Nem, azt gondoljuk, hogy egy listára ledött szavazat jelentősen nem változtatja és nem torzítja magyarországi arányokat. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy azért most hallunk rossz híreket Erdélyből. Ugye most volt egy olyan hír, amiben maga az OVB magyarországi vezetője is kellett, hogy jelezze, hogy talán törvénysértő módon folyik a regisztráció. Tehát amikor ennyire egy párt érdekében, még ha az most éppen kormányoz is, azért mégiscsak egy politikai párt érdekében történik ott ez a fajta regisztráció, azért ez nem helyes. Nem szabad átpolitizálni határon túli magyar közösségeket ilyen módon, még akkor is, ha adott esetben kulturális értelemben úgy gondolják, hogy ők oda tartozóak inkább, akkor sem szabad ezt ilyen mélyen belemászni ebbe.
De már átpolitizált a határon túli magyar közösség az aktuális szavazási adatok szerint a Fidesz támogatói.
Igen.
Legnagyobb részben. Nem akarnak népszerűséget szerezni az ő körükben is? Hiller Istvánból ezt azért ki lehet nézni.
Nézze, szerintem most olyan politikai kampány lesz Magyarországon, meg olyan helyzetben vagyunk, amikor nem az a kérdés, hogy hol mindenhol akarunk még kampányon, hanem az a kérdés, hogy a saját bázisunkhoz a leghatékonyabban hogy jutunk el. Azon túl, amit egyébként Hiller István tesz, meg én is teszek, meg fogunk is majd tenni, van ilyen elképzelés, de ez nem nevezném kampánynak. Én egyébként pont a héten mentem volna Erdélybe, de mások miatt le kellett mondani ezt az utat. Fogunk jelzéseket adni, hogy mi nem akarunk ehhez hozzájönni, fogunk jelzéseket adni, hogy készek és képesek vagyunk modern módon itt a nemzetegyesítést megvalósítani, de tudomásul veszük, hogy az elmúlt 20 év okán, ma ők úgy gondolják, hogy kulturális és politikai értelme a Fideszhez vannak közel. Én azt szeretném mondani, hogy legyenek ebben kicsit óvatosabbak, különösen a vezetők például, mert nem biztos, hogy szerencsés az, hogyha ennyire elköteleződik egy magyarsággal foglalkozó, de egyébként politikai szervezet egy magyarországi politikai párt mellett. Szerintem ez nem jó.
Hogyan akarják a saját témáikat az asztalra tenni? Az oktatásról és az egészségügy állapotáról hosszan beszélnek, különösebb eredmény nélkül.
Ezek már látszólag technikai kérdések, de azért itt álljunk meg egy pillanatra. Olyan a magyar választási rendszer, olyan lett a kampány politikai törvénykezése, hogy gyakorlatilag azok a klasszikus terepek kiürülnek. Közterületi reklámok nem, vagy alig lesznek. Ugye látjuk itt a csatát, amit a régi Fidesz támogató oligarha vív a Fidesz kormánnyal. Azt látjuk, hogy a jelentős részben a televíziós reklámok azok meg fognak szűnni. Tehát ma mi két fő terepre gondolunk. Az egyik az a hálózat, ami a szocialista pártnak megvan, más pártoknak pedig talán a Jobbik és a Fidesz kivételével nincs meg, tehát nagyon erősen ez a házaló vagy door-to-door sokféleképpen lehet mondani, kampányt fogjuk folytatni, tehát több találkozó az emberekkel, és kevesebb formális politikai esemény, és nyilván erősen próbáljuk használni majd a közösségi médiát, erre már ugye vannak technikák. Most december 9-én be fogjuk mutatni azt a programot, annak a programnak a manifestumát, vagy a lényegét, ami a Tegyünk igazságotról szól, és ebben az oktatás, az egészségügy mellett a nyugdíjasok lesz egy kiemelt téma, a szegénység leküzdése lesz egy kiemelt téma. Nyilván kell arról szólnunk, hogy milyen gazdasági alapokat képzelünk ez, mindig azzal vádolnak minket, hogy túl sokat ígérünk.
Jók a gazdasági alapok. Most mire alapozni?
Szerintem majd, ha egyszer vissza fogunk tekinteni pár száz év múlva erre a korszakra az utódaink, akkor azért azt fogják mondani, hogy az elszalasztott lehetőségek időszaka volt. Azért ne felejtsük el azt, hogy ma látszólag csökken az infláció. Valóban van bizonyos közegben reálbér növekedés, de azért azt a számot megnézzük, hogy GDP arányosan közel 5% az uniós támogatás. A mi növekedésünk 3,6%, akkor azért azt is lehet látni, hogy ebben van egy komoly mínusz. És azt is gondolom, hogy nem raktunk le egy olyan gazdaság alapjait, ami később termel, ami munkahelyet teremt, ami egy új Magyarországot teremt, hanem kövekbe tettük a pénzt, kövekből meg még páros stadionok is lettek, tehát nem egy innovatív Magyarországot fejlesztettünk, hanem egy statikus Magyarországot, amikor valóban most kifizetjük a problémákat abból a pénzből, amit megspórolunk az uniós fejlesztési pénzek okán, de valójában nem építettünk szerintem egy új gazdaságot. Ez lesz egyébként a programunk alapja, de azt el kell magyarázni, hogyha mi azt ígérjük, hogy 120 ezer forint egyszeri járadékot kapnak, 13. havi nyugdíjszerű járadékot a nyugdíjasok, aminek az összege mondjuk 230-240 milliárd, hogy azt hogyan miképpen biztosítjuk. Tehát ez egy gazdasági fejezet alapja lesz.
Azt, bocsánat, látják már, hogy ezt ki fogja kommunikálni? Mert egy olyan emberre volna elképzeléseim szerint szükség, akinek ezt el is hiszik úgy, hogy korábban nem csinált olyat, ami rossz volt.
Igen, én látom, hogy mindig vissza-vissza kanyarodunk oda. Az a fajta helyzet, amiről én magam nagyon sokat beszéltem itt, hogy híve vagyok az árnyék kormányszerű működésnek, híve vagyok annak, hogy külső hitelesítő arcok és belső politikusok jelentsenek meg politikai témákat. Azt most egy picit azt gondolom, hogy zárjába fogom tenni. Sokkal inkább belső szereplőkre fogunk támaszkodni. Néhány területen, ahogy mondtam, megmaradnak azok a külső kommunikátorok. December 9 kongresszus, ott ezt szerintem föl fogjuk lőni, és utána nyilván arra számítunk, vagy azt szeretném elérni, hogy egy picit tudjunk azzal is foglalkozni, hogy mit akarunk, és kevésbé azzal, hogy mi történik belül.
Hogyan akarják az embereknek elmagyarázni, hogy nekik most éppen rossz? Mert ahhoz, hogy valami jobbra vágyjanak, ezt a tapasztalatot meg kell valamilyen módon tapasztalni.
Ezt a kérdést én minden ilyen beszélgetésen fölteszem az embereknek, hogy gondolják már végig a saját életüket. Szerintem itt a helyzet sokkal egyszerűbb. A mérések ezt mutatják, hogy az emberek jelentős része úgy gondolja, hogy rossz fele megyünk. Az emberek egy jelentős része úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy Európából kifelé, hanem inkább befelé kéne menni. Sok ember úgy gondolja, hogy lehet, hogy inkább kórházakra kéne költeni a pénzt, és nem stadionokra. Sokan úgy gondolják, hogy talán mégse helyes az, hogy egy gázszerelő milliárdos vagyont halmoz fel, közben pedig az emberek szegények. Ezt az emberek látják. Szerintem itt egy más baj van.
Most az emberek közben pedig rettenetes mennyiséget vásárolnak. Soha nem vásároltak ennyit, rövid távon vásárolnak, hosszú távon pedig mindannyian
megkarunk. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor boldog emberek, mert az is benne, hogy akkor most még van, akkor gyorsan. Én inkább azt feszegetem magamban, meg ezt próbálom meg mindenhol felvetni, hogy lehet, hogy az ember személyisége okán olyan, hogy azt hiszi, hogy csak neki nem lett jobb az élete, és valójában pedig mindenki más körülötte jobban él. Én azt javaslom mindenkinek, hogy beszélgessenek egymással, kérdezzük meg egymást, és akkor az a bizonytalan kör, annak azt lehet mondani, hogy igen, lehet ezen változtatni, és még egy szót akkor az asztalra helyeznék, ez pedig a normalitás, tehát hogy normális országban éljünk, ami azt jelenti, hogy a politika ne másszon be ennyire az emberek magánéletében. Ne legyen az, hogy minden egyes pillanatban a családokat megosztó módon jelen van a politika, a közbeszerzésre jelen a politika. Ma egyszerűen szerintem a Magyarországon olyan mértékben áthatja az a alapvető kérdés a mindennapjainkat, hogy ki melyik oldalon áll, ami szerintem már beteges és irreális.
De ez mindig is áthatott a rendszerváltás
óta. Nem, azért nem. Én szerintem
nem pont, szoktuk meg?
Nem. Én szerintem pont mi voltunk az a hatalom, aki túlságosan is békén hagyta az embereket. Négy évente kérjük a véleményt, és közte pedig azokon a politikai akaratérvényesítő csatornákon keresztül menj csak a politizálás. Nem volt ez ennyire benne szerintem, hogy egy iskolába, egy óvodába, egy családi vitába, egy bármilyen helyzetbe az, hogy ki mit gondol a világról, az egyszerűen szét tud vinni bizonyos baráti köröket.
De az se volt, hogy három gyerekre adnak 10 millió ingyen forintot.
Igen, azért ezeket a számokat én megnézegettem, és azt látom, hogy azért ezek ügyesen vannak eladva ezek a dolgok, de valójában oda megy pénz, ahol már egyébként is van. És azért ma mégiscsak van 3 és 4 millió között olyan ember, aki 3 gyereke van, de nem tudja a csok minimális feltételét teljesíteni. És számtalan olyan helyet látok, ahol látszólag virtuálisan a többség érdekében történik valami, de valójában nem. A 15%-os SZIA az lényegesen több pénzt hagy fent a tetején, mint egyébként alul. Ahol egy kulcsos adó van, ott is azért a minimálbért mondjuk nem adóztatják meg legalább. Tehát legalább valami ilyesmit kellene csinálni. Ez egy látszólag a többség érdekében folyó kormányzás, valójában végeredményében egy szűk elitet szolgál.
December 9-én adókulcsokkal is elő. Hogy aki tud számolni és van kockás papírja, az meg tudja nézni, hogyha úgy alakul, ahogy önök akkor neki jobb lesz, vagy rosszabb?
Ez megmondom őszintén, ez mindig a legnagyobb dilemma, mert amikor elkezdünk adókulcsokról vitatkozni, akkor valóban itt elkezdődik egy olyan számhábor, amit az emberek többsége nem ért, csak az, hogy majd neki adóznia kell. De igen, odáig el fog menni, hogy ki fogjuk mondani, hogy legalább 3 kulcsos adó kell Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nulla is kulcsnak minősül, tehát a minimálbér az legyen adómentes. Maradjon a 15%-os kulcs az emberek jelentős része számára, és egy nagyon extra jövedelmi sávban, ami akár lehet az 1 millió forint feletti jövedelem, amiről beszéltünk, ott pedig megjelenne egy harmadik kulcs, és valóban ma azt a modellt próbáljuk meg számítani, és van erre számítás, be is lehet természetesen mutatni, hogy tulajdonképpen személyi jövedelemadó bevételből lehet egy sokkal arányosabb módon hasonló bevételt produkálni, de alul ott lehet hagyni 15 000 forintot legalább 1 millió ember zsebébe.
Lesz olyan tömör kifejezésük a társadalom politikai elképzeléseikre, mint a Fidesznek a munkaalapú társadalom?
Hát az igazságos, normális és európai Magyarország ez, amit én most itt próbálok minden egyes helyzetben használni. Tehát az igazságosság az, amit a program egészen végig kell húzódni, mert hogy azt mondjuk, hogy most nem igazságos az ország. A normális az, amit elmondtam, hogy a politika vonuljon vissza, szálljon ki a sajtóból, már olyan értelemben, hogy ne politizált mindent, szálljon ki a kultúrából, csak finanszírozzon, szálljon ki a magánéletből. És Európa, ez a harmadik, mert hogy azt látjuk, hogy bár az embereketől nem félnek eléggé, de nem lenne jó, hogyha az európai reformfolyamatokból ilyen módon maradnak ki Magyarország, mint ahogy most kimarad. Azzal, hogy például az ügyészséghez nem csatlakozunk, vagy hogy az eurózónát ilyen módon elutasítja ez a kormány, az azt jelenti, hogy könnyen lehet, hogy a kétsebességes Európa szélén találjuk magunkat. ami szerintem már egy idő után a magyaroknak rossz is lehet.
Egyesült Európa párti az MSZP, vagy a Nemzetek Európájának a pártjánál?
Én inkább azt, közel van az elsőhöz, tehát nem akarom ezt nagyon tagadni. Szerintem a probléma ott van, hogy a jelenlegi Fidesz az erős nemzetállamok laza szövetségében gondolkozik. Mi azt gondoljuk, hogy a nemzetállamokat nem kell gyengíteni, de lényegesen erősebb szövetséget kell kötni, és igenis le lehet mondani a szuverenitás egy részéről cserébe azért, amit a közösség részeként kapunk. Tehát hiba az Európai Uniót eltolni abba az irányba, amit most próbálnak, hogy itt beleszólnak még abba is, hogy a disznók hány négyzetméteren lakjanak, meg az uborka görbülete milyen legyen. Nem. Az Európai Unió arról szól, hogy nincs háború. Az európai közösségen belül 70 éve, több mint 70 éve erről szól. Ez egy felfogás, ez egy filozófia, ez egy közösség. Ezt levinni adókulcsokra és ilyen dolgokra, ez szerintem hiba. A politikának ezt a tetejét kell eldönteni. Tehát mi egy erősebb Európai Unió hívei vagyunk, bizonyos dolgokat át is lehet adni. Jelzem egyébként érdekes módon, például amikor a határrendészet ügyében maga a kormány is azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha itt állomásoznának külföldi katonák, mert ez ugye ezt is jelenti, többek között például, tehát ez is egy komoly lemondás a szuverenitásról.
Milyen szívvel nézik a keleti nyitás politikáját, azon túl, hogy a mai napon nehéz volt közlekedni Budapesten?
Nem azzal van baj, hogy a keleti nyitás, mint politikai stratégia megjelenik, hanem az a baj, hogyha valami alternatívájaként jelenik meg. Tehát az Európa vagy Kelet, az egy súlyos tévedés. Nagyon nagy árat fizettünk mi azért, és nagyon hosszú volt az út, amíg eljutott Magyarország oda, ahol most van az Európai Unióba. Ezt kockáztatni azért, hogy néhány keleti diktátor adott esetben itt költse el a pénzét, vagy mi ott kapjunk valami alamizsnát, ez szerintem nagyon nagy súlyos tévedés. Az igen, hogy egy globálisabb gondolkodás felé megyünk, és azt mondjuk, hogy a következő évszázad az valóban Ázsiában dől el, hogy valóban az a fajta kínai új kínai program, amit meghirdettek, az tényleg elképesztően grandiózus, hogy ez érdemes csatlakozni, érdemes figyelni rá, hogy ebben az Európa, Ázsia, a USA háromszögben hol lehet a mi szerepünk, csak ezt nem lehet vagy-vagyokra bontani. Tehát ebből a szempontból én ma nagyon hiányom a külpolitikai stratégiát. Egy picit, mintha túlságosan a napi gazdasági érdek, vagy a napi politikai érdek felé mentük volna el.
Igazi kampány, hogy látja, mikor kezdődik?
Az igazi kampány szerintem szeptemberben elkezdődött, csak az a probléma, hogy erre forrása, eszköze és lehetősége a miniszterelnökön kívül sok mindenki másnak nincs. Ugye próbálkozott még a másik jobboldali párt, ugye a Jobbik ezzel, de már ő is úgy látom, hogy kicsit befelé fordult, mert amikor ők is azzal foglalkoznak, hogy kivel kötnek koalíciót, az azt jelenti, hogy már a mondani való fogyóban. Szerintem most még decemberben lesz egy fellángolás mindenhol.
Karácsonyig?
Aztán 15-én a politika elengedi Magyarországot pihenni, azt gondolom, és akkor január 5-e, 10-e után szerintem itt egy nagyon őrült időszak kezdődik április 8-ig.
Az mikor dől el, hogy ki indul a nagy nevek közül egyéniben? Ha ön listavezető, akkor indul egyéniben?
Én továbbra is úgy gondolom, hogy most abban a helyzetben vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy elengedjünk olyan egyéni körzeteket, amelyik esélyesek. Tehát még például Hiller István ugye sokatszor és kiváló módon nyeri Soroksár és környékét, 20. kerületet. Én nagyon szeretném, hogy ez így is maradjon, és ezért indulunk.
Mindenki? Aki csak tud, aki már nyert körzetet, az indul, vagy valami szabály?
Igen, ez vonatkozik ki mindenkit, tudom, mire megy ki a kérdés, de szívesen válaszolok. Szerintem csak azok fognak, nem, az csak azoknál lesz olyan, aki adott esetben van egy olyan másik konstrukció, ami ezt esetleg fölülírja.
A másik konstrukció az hogy valakinek jó jelöltje van?
Igen, a másik pártnak olyan jelöltje van, ami fölírja. Én szerintem ha néhány nap múlva, néhány héttel, december 9-én szerintem az a 60-80-90 ember biztos bejelenthető, aki 100%, hogy indul.
De Juhász Péter, Fekete Győr András versenybe kiszáll be az MSZP részéről. Ezt asztalon van?
Nem. Ugye említettem azt, hogy mi a 106-ról teljes körülön tárgyalunk, és néhányat az együtt párbeszédnek fönntartunk.
Ez olyan.
Tehát erről a körzetről mi nem tárgyalunk, mert ezt úgy gondoljuk, hogy ha lesz megállapodás az együttel, vagy és a párbeszéddel, akkor tudomásul vesszük, hogy ez Juhász Péter.
És akkor a DK is benne van ebben a tárgyalásban. Igen. És akkor zárják le a 106-ot, amikor mind megvan.
Nekünk most az a célunk, hogy igen.
És az együttműködés más pártokkal, szervezetekkel, szakszervezetekkel, amik Gyurcsány Ferenc mindig el szokta mondani, és önök is, hogy ezek élő kapcsolatok. Nekik kell hagyni helyet?
Nem, most az a, ha ezt lehet egy ilyen házépítésnek felfogni, akkor a két legnagyobb szervezet megállapodása után a kisebbek számára teszünk már közösen ajánlatot, annyival, hogy ezt szerintem elmondtam, Gyurcsány Ferenc is többször is elmondtam, hogy az ő vállalta magára, hogy a MoMA dolgát rendezi, mi pedig azt, hogy a liberálisokkal külön tárgyalunk.
Akikkel Gyurcsány Ferenc nem ül egyeztetni.
Akivel ő Gyurcsány Ferenc kevésbé akar tárgyalni, igen. És így tulajdonképpen, amit talán nem is tudom, kimondott pár nappal ezelőtt, hogy akár létrejött egy hatpárti koordináció is, ez a hatpárti, amiről az az ember akkor beszélt, bár jelzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult lesz, még egyszer mondom, a szavazóknak ezt megérteni.
Hogy számoljam össze, MSZP, DK?
Liberális, együtt MoMA, P. Együtt P.
És P?
Hát de még külön veszem őket, tehát liberális, MoMA, Együtt P, MSZP, DK, ez ugye hat. És szerintem hozzá kell tennünk azt rögtön, és ezt mindenhol igyekszem elmondani, hogy nyitottak vagyunk az LMP felé, készen állunk arra, hogy látjuk, hogy ők most egy másik politikai stratégiát képviselnek, és visznek végig, sok sikert kívánunk ehhez, de ha mégse sikerülne, január-februárban készen állunk arra, hogy bizonyos kölcsönös együttműködések alapján próbáljuk meg az egyéni győztesek számát tovább növelni.
De akkor nekik tartaniuk kell fönn helyet?
Ez nem hely, ez már visszalépés. Tehát ez nem, helyeket nem lehet fenntartani, el kell indulni a választásokon, aláírás kell gyűjteni, nyilván kampányolni kell. Ez az lehet, hogyha a számok azt mutatják, a mérések azt mutatják, ez az érdekünk egybeesik, akkor bizonyos helyeken kölcsönösen vissza lehet lépni.
Momentumnak tartanak valami megállapodást?
A Momentum dolgát egyre zárójelesebbnek látom, tehát nem nagyon látom, hogy tudnának olyan tartalmi mondani, vagy előjönni, ami a politikai sávot definiálja, egyre inkább mennek egy jobb oldali irányba, tehát szerintem nekünk demokratikus ellenzéki oldalnak a vége az LMP környékén van.
Külföldi támogatókat, nagy politikusokat hívnak-e a kampányba?
Igen, ezen dolgozunk, csak most ugye az látszik, hogy mindenhol forrong a világ. Például kezdem onnan, hogy mi szakítuk azok a hagyományokkal, hogy Magyarországon divatos volt, hogy mindenki ilyen angol szász, meg amerikai típusú kampánytanácsadókkal dolgozik. Éppen most a hétvégén volt itt egy német kampánytanácsadó, nem sokára majd talán hivatalosan is bemutatjuk nekünk inkább most ebben a helyzetben sokkal inkább a racionális hálózatépítő német szisztematikus választási kampány segítségre van szükségünk.
Titok a neve is, hogy kinek dolgozott eddig?
Szerintem, ugye most abban maradtunk vele itt hétvégén, hogy ő ezt vállalja, KED környékén fog visszatérni egy végső ajánlattal, akkor fogunk előállni valószínűvel. Nyilvánvalóan az ottani testvérpártunknak dolgozott, és ami a jó hír, hogy a legutóbbi választáson nem a központnak, hanem alsó Szászországban dolgozott, ugye az, amit az SPD meg is nyert. Fogunk hozni a Román Szociáldemokrata Párt ajánlása alapján egy erdélyi tanácsadót is, tehát lesz egy olyan helyzet is erre a kérdésre, hogy mit fogunk üzenni a határon túli magyar testvéreinknek, az, hogy nekünk az egyik kampánytanácsadónk egy erdélyi magyar ember, akiképp a Román Szociáldemokrata Párt dolgozik. Ezen kívül nagyon dolgoztunk az elmúlt hetekben, most már elmondom, csak most már majdnem biztosan látjuk, hogy az angol belpolitika miatt ez nem fog összejönni ebben az évben, hogy eljön Jeremy Corbyn. Én kétszer is találkoztam vele, beszélgettünk, és ő mindig megígérte, hogy nagyon szeretné itt valamilyen módon kampányolni a Szociáldemokrata Párt mellett, tehát mellettünk. Az ígéret az, hogy a kampányban ő el fog jönni, és azzal sem árulok el titkot, hogy nekem rendszeresen az európai szociáldemokrata vezetőkkel találkozom, mindig azt mondják, hogy a vigyázó szemüket Európa az áprilisban Magyarországra veti, és bármilyen segítség, amit ebben az ügyben mi igénylünk vagy kérünk, azt meg fogunk kapni, mert érzik azt, hogy sorsdöntő, sorsfordító választás lesz Európa szempontjából is a magyar.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.